tudod, hogy mit csináltál pontosan 6 évvel ezelőtt? Képzeld, én tudom, izgultam, nagyon izgultam, hogy vajon milyen lesz a fogadtatása az akkor indult új projektemnek. Ugyanis éppen 6 évvel ezelőtt, 2019. októberének első szerdáján indult útjára az Örömvilág Podcast, ez a csatorna. A mai epizód tehát nem csupán a 259., hanem egy születésnapi adás. 6 éve építem tudatosan az örömvilágomat, bent és kint, és most elérkezettnek érzem az időt arra, hogy beszéljünk arról, ami ezt az egész utat mindig is átszőtte, ez pedig az öröm ereje. Nem a felszínes derűről szeretnék veled beszélgetni, hanem arról a mély, megtartó örömről, ami neked is segíthet önmagaddá válni. Ha van kedved, tarts velem!
Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok. Coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ez itt tehát a ma 6 éves Örömvilág Podcast csatorna 259. epizódja, tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról. Elképesztő számomra, hogy egy megfelelő pillanatban felém szegezett kérdésből, miszerint ez így hangzott, hogy Noémi, neked miért nincs podcasted? Azonnal elkezdtem megvalósítani ezt az inspirált ötletet, és itt is szeretném megköszönni annak, aki ezt javasolta nekem, úgyhogy hálám továbbra is üldöz téged, Feri. Akkoriban még az örömvirágot nevelgettem, ugye ez volt a korábbi brandem neve, de a podcasttel egy világgá növekedett mindez. Éreztem, hogy ez az új projekt olyan örömmel, lelkesedéssel és tetvágyjal tölt el engem, ami egy új szakaszt fog nyitni az életemben, de hogy valójában mivé válik, azt nem tudtam elképzelni, és ma is ámulok rajta. Ebben az epizódban úgy gondoltam, hogy szeretném körüljárni veled azt, hogy mi is az öröm valójában. Nem a felszínes örömről beszélek, nem is az eufóriáról, nem a felszínes boldogságkeresésről, hanem a mély belülről fakadó megtartó állapotról, amit olyan sokan keresnek, és talán túl ritkán engednek meg maguknak. Beszélgetni fogunk, ha van kedved, társadalmi mintákról egyaránt, öröm belső gátjairól, az öröm pszichológiai és spirituális nézőpontjairól, és arról is, hogy hogyan lehet újra felébreszteni magunkban azt, ami talán régóta ott szunnyad, a saját örömképességünket. Úgyhogy, ha van kedved, akkor legyél a társam, a beszélgető partnerem ebben az ünnepi epizódban is. Amikor 2014-ben elmentem az első Theta Healing tanfolyamomra, akkor teljesen ledöbbentem azon, hogy én valójában nem tudom, hogy mi az öröm. Ennek a technikának van egy nagyon hasznos eszköze, amit úgy hívunk, hogy izomteszt. Nem egészen úgy működik, mint a kineziológiai teszt, de azért némileg hasonlít rá. Arra tudjuk használni, hogy a tudattalan hitrendszereinkhez hozzáférjünk. Ugye az izomtest segítségével kideríthető az, hogy mit hiszünk mélyen, mit hiszünk valójában, és itt fontos hangsúlyoznom, hogy nem azt, amit gondolunk magunkról, vagy amit amúgy tudunk az elménkkel, az agyunkkal, hanem az, amit időnként a sejtjeinkben, a DNS-ünkben hordozunk genetikai mintaként, vagy ami a tudatalattinkban fut programként, vagy amit a kollektívből szedtünk össze. Egy visszajelzés arról az izomteszt, tehát, hogy milyen belső igazságokat hordozok, még akkor is, hogyha azok a belső igazságok látszólag ellentmondanak annak, amit amúgy a tudatos elmém gondol. Egyébként érdekes, hogy épp ma, a felvétel napján, ezt a podcastet egyébként korábban rögzítem, hiszen Balira fogok utazni, már ott vagyok, amikor megjelenik, szóval épp ma a felvétel napján is alaptanfolyamot tartok, és ma tanítottam meg az izomtesztet a tanfolyami résztvevőknek. Szóval visszatérve a témánkra, amikor az instruktorom annak idején, akinél végeztem az alaptanfolyamot, azt kérte, hogy teszteljük le magunkon azt az állítást, hogy tudom, mit jelent az öröm, milyen érzés az öröm, akkor a testem erre az izomteszten keresztül egy nagyon határozott nemmel válaszolt, és ezen nagyon meglepődtem. Hát az gyenge kifejezés egyébként, hogy meglepődtem, mert nem csak meglepődtem, hanem felháborodtam, és némileg meg is ijedtem, mert én azt hittem, hogy tudom, mi az öröm. Hiszen voltak jó élményeim, nagyon sok, anyává váltam, örömteli pillanatok sokaságát tudtam felsorolni az életemben. Tudtam, hogy tudok nevetni, hogy tudok örülni dolgoknak, de azt is tudtam, hogy valami mégsem stimmelt, csak nem voltam rá tudatos addig. Szóval nem volt ez tudatos bennem, de ma már utólag egyébként tudom, hogy ekkor kezdődött meg egy olyan mély belső folyamatom, egy olyan mély belső kutatás bennem, hogy ha nem tudom, hogy mi az öröm, akkor mit csináltam eddig? Akkor mi az, amit eddig örömnek éltem meg? És miért nem vagyok az örömmel én egy természetes, könnyed kapcsolatban? És miért nem tudom, hogy mi az öröm egy kitágult állapotban? És hogyan lehetnék egyáltalán én örömteli? Hogyan lehetne az életem örömteli? Ugye ezek a kérdések és a felismerés, hogy nem ismerem az örömöt, azért alapjaiban változtatták meg az önismereti munkámat. Akkor megértettem azt is, hogy az örömre való képesség az nem valami automatikus dolog, hogyha nevettem már egy jó nagyot, akkor én örömben élek. És azt is megtudtam persze menet közben, hogyha például gyerekkorban az örömre nincsen elég tér, hogyha a környezet nem tükrözi vissza az örömöt, vagy elnyomja egy gyerekben ezt a csodálatos érzést, akkor nagyon könnyen ki tud alakulni olyan belső minta, hogy az öröm veszélyes, meg tilos örülni, vagy hogy nem érdemlem meg az örömet, vagy az például, hogy bűn, vagy önzés, vagy az öröm kifejezése az zavaró a világ számára, mert ezekkel mind találkoztam. Nagyon sokan hordozunk, talán te is hordozol ilyen láthatatlan programokat, és ezek a programok befolyásolják azt is, hogy mennyire tudjuk megengedni magunknak az örömérzését. Akár a hétköznapokban is, vagy akár különböző nagy pillanatokban az életünkben. 2014 óta sok idő eltelt, ahogy anyám mondaná, sok víz lefolyt a Dunán, és nagyon sok minden történt velem, és most 2025 őszén a podcast csatornám 6. születésnapját ünnepelve újra visszatérek ehhez az érzéshez és ehhez a kérdéshez. És feltettem magamnak, hogy most már tudom, hogy mi az öröm. Megengedem magamnak? Meg tudom élni? Meg tudom tartani? És azt hiszem, hogy már egyre többször igen a válaszom. És szinte a válaszom már csak igen. És ez nem a véletlen műve, hanem egy nagyon tudatos belső munka eredménye, aminek minden lépése, néha nehéz lépése, néha nagyon sok papír zsebkendőt igénylő lépése közelebb vitt saját magamhoz. Én azt javaslom neked, hogy ráhangolódó kérdéseken keresztül benned is moccantsuk most meg ezt az öröm témát, jó? Kérlek, ahogy szoktam kérni, most is, ha teheted, akkor az aktuális tevékenységedben állj meg és figyelj befelé, és ha valami párhuzamos dolgot csinálsz épp a podcast mellett, azt egy kicsit függeszt fel. Nyilván, ha nem teheted, ezt megértem, akkor csak annyira figyelj, amennyire ez biztonságos. Az első kérdés az mindjárt adja magát, hogy mikor éreztél utoljára őszinte, mély, átható örömöt, mindenféle cél és elvárás nélkül. Fel tudod ezt idézni? És mi az, ami mostanában tényleg fel tud vidítani téged? Jelen van az öröm a mindennapjaidban? Egyáltalán tudod, hogy mi okoz neked valódi örömöt? Van olyan, hogy visszatartod a saját örömödet mások kedvéért? Van benned bűntudat, amikor igazán jól érzed magad? Mi akadályoz meg abban, hogy sokkal gyakrabban kapcsolódj az örömmel? És szerinted milyen lenne az életed, ha minden egyes napban megtalálnád az örömödet? köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre.
Örömvilág podcast szerinted.
Az öröm bár minden emberi lény számára elérhető, sokszor mégis olyan érzés, amit nagyon nehezen engednek meg az emberek maguknak. Pszichológiai értelemben az öröm egy nagyon magas frekvenciájú pozitív érzelem, ami nem csak a pillanat sajátos élményét színezi át bennünk, és teszi valamilyenné számunkra, hanem hosszú távon is képes formálni a mentális egészségünket, épségünket, a stresszhez való viszonyunkat, sőt, akár még a világképünket is. A pozitív pszichológiáról és Martin Seligmanről én akkor hallottam először, amikor trénerképzést végeztem. Érdekes, hogy korábban ez fel se bukkant egyébként a teremben, pedig rengeteget olvastam, és nagyon sokat informálódtam pszichológiai témákban, de valahogy érdekes módon, teszem ezt idézőjelben, nyilván olyan életszakaszban voltam, vagy olyan életszakaszokon mentem keresztül, ahol ez nem is találkozhatott velem, de fel sem bukkant a pozitív pszichológia. Seligman az örömteli és a kiteljesedett élet pszichológiai modelljét fogalmazta meg, ezt úgy hívjuk egyébként, vagy úgy ismerjük, hogy PERMA modell. Ez az elnevezés egy mozaik szó, és több, hát konkrétan ugye 5 angol szó kezdőbetűiből áll. A P az a pozitív érzelmekre utal, az E az elköteleződése, nem magyarul, hanem angolul, engagement, az R az a relationship, tehát a kapcsolatok, az M az a meaning, az értelem, a jelentés, az A az pedig a teljesítményre és az eredményességre utal, tehát ezekből áll össze gyakorlatilag a PERMA modell. Ez az az 5 elem, ami nem csupán azt írja le Seligman által, hogy mik az egyéni jólétnek a tartó elemei, a pillérei, az oszlopai, hanem egyben ilyen iránytőként is szolgál ahhoz ez a modell, hogy tudatosan alakítsuk az életünket, hogy tudjuk növelni a lelki ellenálló képességünket, tehát azt, hogy képesek legyünk akkor is jól lenni, amikor nehézségeken megyünk keresztül. Ez sokak számára egyébként meglepő, de nagyon furcsa, hogy lehet jól lenni akkor is, ha közben valami nehéz történik velünk. Ugye a pozitív érzelmek Seligman szerint nem a boldogság egyetlen forrásai, de nélkülük nem létezhet valódi jólét. Érdemes tehát tudatosítani, keresni, elmélyíteni magunkban azokat a pillanatokat, amelyek örömöt szereznek, és még akkor is, hogyha csak néhány percnyi élményt ad ez, akkor is van ennek jelentősége. Az elköteleződés, ez a második eleme ugye a PERMA modellnek, ez nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amit a flow élményként ismerünk, ugye a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály írta le először ezt tudományosan, hogy akkor tapasztaljuk meg, amikor teljesen belemerülünk egy tevékenységbe, szinte megszűnik az idő, fókuszálta a figyelmünk, és az én tudatunk az eléggé háttérbe tud menni. És ez a flow élmény megtörténhet munka közben, sportoláskor, tánc közben, zene közben, bármi. Nagyon fontos, hogy olyan tevékenység során, ami ugyan jelent nekünk kihívást, de nem haladja meg extrán a képességeinket. És a flow élménynek a rendszeres átélése az hozzájárul ahhoz, hogy kapcsolódni tudjunk a belső erőforrásainkhoz, a belső erősségeinkhez, és egyre inkább motiváltabbakká váljunk. A PERMA modellnek a harmadik eleme, amit hangsúlyoz Seligman, ez az, hogy az ember alapvetően társas lény, és fontosak nekünk a mély, őszinte, kölcsönös kapcsolódások, és hogy gyakorlatilag az öröm is valami olyan, amit a társas kontextusban sokkal inkább meg tud élni egy ember, mint önállóan vagy egyedül. Nem lehetetlen, de általában inkább az emberek társas kontextusokban élik meg. Ugye a negyedik, a meaning, az M betűvel, az értelem és a jelentés az élet nagyobb összefüggéseivel való kapcsolódást jelenti, tehát van értelme annak, amit csinálok. És nagyon fontos az, hogy itt a... Jó, de belelkesedtem, most figyelem a saját hangomat. Szóval fontos az, hogy itt az öröm már nem csak a pillanatnak az élvezete, hanem a jelentőség teljes életből fakadó mély és stabil megelégedettség, és ez valami óriási dolog. És ugye az 5. elem a teljesítménye, vagy az eredmény, mert ez a rész arra mutat rá a PERMA modellben, hogy az, hogy jól vagyunk, az nem kizárólag abból fakad, és abból származik, hogy milyen belső érzéseink vannak, hanem az is, hogy mi milyen dolgokat viszünk véghez a világban. Tehát fontosak lehetnek a célok, fontosak lehetnek a sikereink, az, hogy hogyan tudunk hatni a világra. És a PERMA modellt azért szerettem volna ide behozni az öröm témájához, mert, és azért kulcsfontosságú szerintem, mert segít újraértelmezni és mélyebben megérteni azt, hogy az öröm nem csak egy pillanatnyi múló érzés, hanem egy nagyon komplex és nagyon sokrétegű belső állapot, ami az élet több területén is megnyilvánulhat. Seligmannek ez a PERMA modellje arra világít rá, hogy a valódi tartós jólét az nem eufórikus boldogság élményeknek a hajszolása, űzése, hanem az életünkkel való mély kapcsolódás. És az öröm ebben a rendszerben nem önmagában létezik, hanem megjelenik a pozitív érzelmeken túl, az elkötelezett tevékenységekben is, a mély kapcsolatokban is, az életünk értelmének megtalálásában is. Zárójelben majdhogy nem itt már lehetne egy külön kis fejezetet nyitni az ikigájnak, és a személyes célok elérésében is. És hogy miért fontos ez? Mert hogyha az örömöt kizárólag a jó érzésekre, a vidámságra, meg a boldog pillanatainkra szűkítjük le, akkor könnyen azt hihetjük, hogy az örömteli élet csak akkor van, és akkor lehetséges, ha semmi nehézség nincs, és minden éppen tökéletes. De ez a modell pont azt mutatja meg, hogy akkor is lehet örömteli életet élni, ha közben vannak kihívásaink, mert az öröm forrásai sokkal mélyebben gyökereznek. Értelmes célokban, fontos mély kapcsolatokban, és mély belső erőforrásokban. Ugye ez segít elmozdulni az öröm felszínes, ilyen fogyasztói kultúra által torzított képétől. És nem csak az élvezetek halmozása már az öröm, nem is a pozitív gondolkodás mindenáron az öröm, hanem egy olyan belső állapot, amit lehet tudatosan építeni és táplálni. Szóval, ha valaki szeretne örömteli életet élni, nem az a kérdés, hogy hogyan lehetne mindig boldog, hanem az, hogy hogyan tud kapcsolódni ezekhez az alapvető jólléti tényezőkhöz, és hogy hogyan tudja az öröm különböző formáit beépíteni a mindennapjaiba. És ezeket kérdésként akár neked is ide szegezhetem, hogy szerinted hogyan tudnál kapcsolódni ezekhez a dolgokhoz? Hogyan tudnád az öröm különböző formáit beépíteni az életedbe? Gondolkodj el ezen majd, vagy akár most úgy, hogy megállítod ezt az epizódot, aztán folytatod utána.
Örömvilág podcast. Neked érted.
Ha valaha is érezted már azt, hogy egy örömteli pillanat szinte kitágítja neked a világot, kitágítja körülötted a világot, mintha több lenne a lehetőség hirtelen, mintha sokkal szabadabb lennél, szabadabbak lennének a gondolataid, akkor megtapasztaltad azt, amit Barbara Fredrickson, amerikai pszichológus, a saját elméletében állít. Ezt Broaden and Build elméletnek nevezik egyébként. Ez magyarul kitágít és épít. És ez az elmélet az egyik legnagyobb hatású tudományos modell az öröm és más ilyen pozitív érzelmek működéséről, és elég jól kiegészíti ezt a Seligman-féle PERMA modellt is. De nézzük azt, mit jelent pontosan ez a kitágít és épít elmélet. Ennek a pszichológus nőnek a kutatásai szerint a pozitív érzelmeink, olyanok, mint az öröm, a hála, a remény, kíváncsiság, szeretet, nyitottság, kitágítják a gondolkodásunkat, a figyelmünket, sőt, azt is, hogy milyen cselekvési repertoárral tudunk éppen aktuálisan bírni. És ez azt jelenti, hogy amikor örömöt érzünk, akkor nem csak szimplán jól vagyunk, de többet is látunk, többet is érzékelünk, és nyitottabbá válunk a világra is, meg önmagunkra is. Egy negatív érzelem ezzel szemben, például a félelem, vagy a harag, vagy a csalódottság, ugye természetes módon beszűkíti a gondolkodásunkat, hiszen ezek az érzések azonnal ilyen túléléshez kapcsolódó válaszokat hívnak elő, ugye beindul például az üs vagy fuss ösztönünk, a félelemre, stb. Ugye ez biológiailag kódolt bennünk, és van is létjogosultsága, hogy ilyenünk legyen. Tehát a negatív érzelem szemben a pozitívval beszűkít. Ugye a pozitív érzelem viszont nem sürget azonnali cselekvésre, ugye nem azt csinálja, mint a félelem például, hogy azonnal rohanj és menekülj, hanem szélesíti a gondolkodást, nyitja a kreativitást, erősíti az intuíciót, ugye elmélyíti az empátiát, és ez egy tágulás, amit úgy is elképzelhetünk, mint egy belső tér, amiben szabadabban mozognak a gondolataink és az érzéseink is. Egy másik lényeges eleme ennek az elméletnek az, hogy ezek a kitágult tudatállapotok nem múlnak el belőlünk nyomtalanul, és ez jó hír szerintem. Hanem az öröm pillanatában kapcsolódási lehetőségek, új készségek, képességek, belső erőforrások, új tanulási utak nyílnak meg előttünk, és ezek idővel beépülhetnek a személyiségünkbe. Ezért is mondjuk azt, hogy az öröm valójában mentális izomzatot épít nekünk, és minél több örömteli élmény van, minél több pozitív érzelem van, és minél többet tapasztalunk belőle, minél többet építünk be belőle a mindennapokba, annál erősebbek, annál rugalmasabbak, és annál stabilabbak leszünk mentálisan és érzelmileg is. Fredrickson egyébként több kísérlettel is igazolta, hogy a pozitív érzelmek arányának a növekedése együtt jár azzal, hogy sokkal jobban tudunk megküzdeni a különböző nehézségekkel, problémákkal, sokkal nagyobb a rugalmasságunk, sokkal kevésbé vagyunk szorongóak, még az immunrendszerünk is jobb lesz, és hát, ami megint csak jó hír, a társas kapcsolatainkra is pozitívan hat. Ez a modell különösen fontos üzenet szerintem a mai stresszes, gyors tempójú világunkban, ahol sokan azt gondolják, hogy hát örülni azért még csak idő sincsen. És Fredrickson kutatásai pont azt mondják, hogy az öröm az nem valamilyen alkalmanként elérhető luxuscikk, hanem egy túlélési stratégia is lehet. És az örömre való képesség nem azt jelenti egyébként, hogy letagadjuk, vagy elnyomjuk a fájdalmakat, vagy azt, hogy most nehézséget élek meg, vagy csalódtam. Hanem azt jelenti, hogy tudatosan teret adunk azoknak az érzéseknek, amelyek építenek. Az örömben ugyanis ott van a gyógyító, az újrarendező, a szervező erő, a felemelő. És ha túl sokáig vagyunk negatív érzések befolyása alatt, az idegrendszerünk rugalmatlanná válik. Bemerevedünk, lefagyunk. De ha beengedünk akár csak apró örömforrásokat is. Megbámulom a naplementét az ablakból, megállok egy kicsit a munkában, hálát adok valamiért, beszélek egy pár percet a legjobb barátommal, megöleljük egymást a szerelmemmel, elmegyek sétálni a kutyával, akkor az agyunkban és a testünkben is elindulnak a regeneráció folyamatai. És képzeld el, hogy az öröm olyan, mint egy belső edzésforma. Nem mindig megy könnyen, azt azért hozzáteszem, vannak napok, amikor elég komoly erőfeszítést kíván, de minden apró örömpillanat, amit tudatosan megélsz, amit beengedsz, az erősíti benned a rezilienciát, az ellenálló képességedet, az alkalmazkodó képességedet. Amikor például egy nehéz helyzet közepén is képes vagy észrevenni valamit, ami örömet ad, egy gyerek mosolyát, egy virágot az út szélén, egy elismerő szót, Akkor nem megtagadsz valamit a valóságból, hanem egy tágabb nézőpontból kezded el látni az adott helyzetet. És ez a tágabb nézőpont az, ami segíthet új utakat találni, és jobban kapcsolódni önmagadhoz is. Tehát az öröm nem csupán az élvezet vagy a hangulat kérdése, hanem a legfontosabb pszichológiai építőkövünk is lehet. Amikor örömöt érzünk, akkor az agyunk, a tudatunk tágul, és hosszú távon olyan erőforrások birtokába jutunk, amik igenis segítenek majd megbirkózni az élet nehézségeivel, mert azokból lesz, mert azokból van pont. Nem kell várni, nem kell teremteni, csak tudomásul venni, hogy ilyen is van. És az öröm tehát nem cél, hanem egyben egy út is, amin keresztül fejlődhetünk, kapcsolódhatunk és gyógyulhatunk. És hát bármilyen élethelyzetben is vagyunk, tudatos gyakorlással újra választható az öröm. De egyébként joggal tehetjük fel azt a kérdést magunknak, hogy akkor miért van az? Miért van veled is az, hogy talán az öröm neked is időnként szorongást kelt, és nem felszabadító élményként jelenik meg? Ennek a fő oka az, hogy ugye negatív torzítással vagyunk behuzalozva. Az evolúció során az emberi idegrendszer úgy fejlődött ki, hogy alapvetően a túlélésről szól, és nem feltétlenül arról, hogy boldogok legyünk, hanem hogy éljük túl az életet, mert jön a mamut, meg aztán jönnek a katonák, aztán jön ez, meg jön az. És ez azt jelenti, hogy az agyunk hajlamosabb észrevenni a veszélyt, hajlamosabb észrevenni a hiányt, meg a problémát, mint azt, hogy hát akkor hol van most nekem örömforrásom ebben a pillanatban? Ez a jelenség az, amit úgy hívunk egyébként, hogy negatív torzítás. És az agy az abszolút természetes működési mechanizmusában többszörösen reagál a negatív ingerekre, mint a pozitívakra. Ráadásul, ha valaki gyerekkorától kezdve nem kapott biztonságos kapcsolódásokat, nem kapott örömteli kapcsolódásokat, akkor könnyen kialakulhat benne az a meggyőződés, hogy amúgy az öröm nem is tartós, mert van, és aztán elveszik. Az apukám két hetente visz el hétvégén, és akkor jól érzem magam, aztán ennek vége, és akkor két hétig az anyukámmal vagyok, aki szomorú, sír és ideges és feszült. Szóval egy kisgyerek azt tapasztalja, hogy amikor boldog, akkor túl sok a környezetének, akkor nagyon hamar csalódás következik. És felnőttként sem fogja biztonságosnak érezni az öröm megélését. Úgyhogy óvatosan kisgyerekes szülőként azzal, hogy elfojtod-e a gyermekedben az örömöket, és engeded-e viháncolni és jól érezni magát. Ilyenkor beléphet a tanult tehetetlenség vagy a tanult reménytelenség mechanizmusa, ami során az egyén azt érzi, hogy hát az öröm mulandó, nem is érdemes beengedni az örömöt. Az öröm megélésének az egyik legnagyobb akadálya tapasztalataim szerint az, hogy van egy olyan hitrendszer, ami szerintem 10-ből 8 kliensemnek megvan, illetve megvolt, mert már aki már volt a kliensem, azzal mondjuk kidolgoztuk. Ez pedig így hangzik, hogy nem vagyok elég jó. Talán neked is ismerős. Ez egy olyan belső program, egy olyan hiedelem bennünk, ami arra késztet bennünket, hogy folyamatosan javítsunk magunkon, folyamatosan teljesítsünk, feleljünk meg. Csak hát az van, hogyha van egy ilyen programja valakinek, az közben ez a program megfosztja attól, hogy az öröm abszolút jelen pillanatú, jelen idejű, ítéletmentes megtapasztalásában ő neki része legyen. És akinek van ilyen hitrendszere, az általában bűntudatot érez, amikor nem hasznos, nem produktív, nem fejlődik. Szóval nem az örömre fókuszál, hanem a hasznosságra.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Ha klasszikusan pszichológiai szempontból nézzük az öröm megélésének a gyakorlatát, akkor az valójában az idegrendszernek egy ilyen újra húzalozása. Pozitív élmények tudatos keresésével, az apró örömök megbecsülésével, a hála napi szintű gyakorlásával konkrét agyi változásokat lehet elérni. Ugye van az agyunknak egy olyan tulajdonsága, amit úgy hívunk, hogy neuroplaszticitás. Talán hallottad már ezt a kifejezést. Ez azt jelenti, hogy az agyunk képes változni és képes alkalmazkodni, és amikor tanulunk, akkor új idegi kapcsolatok jönnek létre. Egyébként például trauma hatására is, csak azok nem annyira előnyösek feltétlenül hosszú távon, és ez a képességünk, hogy az agyunk ilyen, ezt teszi lehetővé, hogy új szokásokat tudjunk kialakítani. Tehát a neuroplaszticitás az, ami lehetővé teszi azt is például, hogy újra tanuljuk az örömre való nyitottságot akkor is, hogyha ezt valamikor elfojtották bennünk. Tehát alapvetően az Örömvilág Podcast csatorna ugye a tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról is szól. Szóval mindenképpen szeretnék egy kicsit spirituális nézőpontokat is behozni az örömmel kapcsolatban. Én nagyon sokat dolgozom a klienseimmel az örömérzésén, és azon, hogy elérhessék az örömöt, ugye feltérképezzük azt, hogy vajon milyen gátak vannak. De amiről most szeretnék beszélni, az az, hogy a spirituális hagyományokban is nagyon-nagyon mélyen gyökerezik az öröm téma. Szinte minden kultúra, minden hagyomány rendelkezik olyan tanításokkal, amiben az öröm nem pusztán egy érzelemként van, hanem egy belső állapotként, vagy akár, és ez nagyon fontos szerintem, az Istenivel való kapcsolattal összefüggésben. A lélek egyik legtermészetesebb megnyilvánulásaként ott az öröm. Mivel most Balin vagyok éppen, mikor te hallgatod ezt az adást, egy kicsit hadd hozzam ide be a hindu filozófiát, amiben létezik egy fogalom, ami így hangzik, hogy Ananda. Ez a szó boldogságot, gyönyört és örömöt is jelent egyszerre, de nem hétköznapi boldogságot, meg nem hétköznapi gyönyört, meg örömöt. Nem múló örömöt, hanem az isteni természet egyik alaptulajdonságát jelenti. Az Ananda nem más, mint a tiszta lét öröme. Olyan szépen hangzik, nem? És ebben az Anandában az öröm nem cél, hanem természetes következménye annak, hogy az ember kapcsolatban van magával, a lényegi részével, és ezáltal az istenivel is. És engedj meg egy ilyen személyes kiszólást is ide, ami jobban rólam szól, meg arról, ami most velem történik, miközben megjelenik ez az adás. Mert a hotel, ahol Balin lakom, és ahol általában Balin lakunk, akkor is, amikor ez a 6. szülinapi podcast megjelenik, az Ananda nevet viseli. És még hogy tegyek még egy ilyen cseresznyét a hab tetejére, a Balin élő fiam Boris barátnőjét is Anandának hívják egyébként. A védikus hagyomány szerint, amikor az ember eltávolodik önmagától, akkor eltűnik az életéből az öröm. És ezért is fontos, hogy kapcsolódjunk magunkkal. Ezért is fontos a meditáció, vagy a mantrázás, vagy a különböző szertartások, ezért fontosak, mert ezeknek célja a belső béke és az öröm visszanyerése. És az öröm ebben a megközelítésben nem valami olyan, amit majd elnyerünk, hanem egy visszaemlékezés arra, akik valójában vagyunk. Egy kicsit más a buddhista tanítás ilyen szempontból, de a buddhizmus is sokat foglalkozik az öröm természetével. Itt ugye hangsúlyosabb a szenvedéstől való megszabadulás aspektusa, és van egy olyan kifejezés, amit szintén lehet, hogy hallottál már a buddhizmusban, ez a mudita, azaz az együtt örülés. Van a buddhizmusban 4 fogalom, vagy 4 állapot, amit 4 isteni lakóhelynek neveznek, és ebből az egyik például a mudita, de ide tartozik a metta is, a szeretőkedvesség. Azt tanítja a buddhizmus, hogy az igazi spirituális érettségnek az a jele, amikor valaki képes örülni más boldogságának, anélkül, hogy féltékeny lenne, hogy irigy lenne, és ez a fajta öröm nem csak az egót oldja fel, de mélyen összekapcsol más emberekkel és a világgal is, és a mindennel. Amúgy a tibeti buddhizmusban emellett az örömnek van egy ilyen karmatisztító hatása is. Van egy gyakorlat, ezt nem tudom pontosan, hogy kell kimondani, hiszen csak olvastam, vagy lojongnak, vagy lojongnak. Gyanítom, hogy inkább ez utóbbi. A lojong gyakorlatok során, én ezt így mondom, aztán elnézést, hogyha valaki szakavatottabb és jobban tudja. Például sokat és tudatosan dolgoznak azon, hogy az öröm ne egy mulandó külső eseményhez kapcsolódjon, hanem legyen belső minőség, amit bárhol, bármikor elő tudunk hívni, még a nehézségek idején is. És azt tanítja, hogy az igazi öröm nem akkor születik, amikor elkerüljük a fájdalmat, hanem akkor, amikor megnyílunk benne. Itt azért vettem egy levegőt, hogy ezt meg tudnám észteni. Még egyszer elmondom, jó, ha nem baj. Az igazi öröm nem akkor születik, amikor elkerüljük a fájdalmat, hanem amikor megnyílunk benne. A sámáni hagyományokra is hadd térjek ki egy picit, mert a sámáni hagyományokban az öröm gyakran az életenergiával való kapcsolatnak egyfajta indikátora. Tánc, ugye dobolás, ritmus, éneklés, eznek nem pusztán rituálék, hanem energiatermelő dolgok, segítenek újra kapcsolódni a természettel. És egyes törzsi kultúrákban például úgy tartják, hogyha valaki szomorú vagy beteg, akkor azt a kérdést teszik fel neki, hogy mikor énekeltél utoljára, vagy mikor táncoltál utoljára, mert ha az ember már nem tud örülni, az önmagában is egyfajta lélekvesztett állapot. Tehát a spirituális hagyományok üzenete eléggé világos, az öröm nem cél, hanem állapot, ami akkor válik elérhetővé, amikor kapcsolatban vagyunk magunkkal, az istenivel, vagy a természeti renddel, a természet rendjével. Nem valami, amit ki kell érdemelni, hanem valami, amihez visszatérhetünk. És talán a legnagyobb kulcs az örömhöz az, hogy nem kívül van, hanem belül. Nem keresni kell, hanem emlékezni rá. És hogy hogyan tudunk visszaemlékezni rá? Mert hogy az öröm nem mindig harsány, nem mindig ragyogó, nem mindig hangos. Van, hogy nagyon finom. Van, hogy elbújik egy tekintetben, egy gesztusban, egy mozdulatban. A besütő nap fényében, a friss levegőben, amikor kinyitod reggel az ablakot, vagy a reggeli első korty kávédban, ha kávézol. Én már nem. Vagy a párod szuszogásában, a kisgyereked mosolyában. Az öröm gyakran olyan halk, hogy csak akkor veszük észre, ha tényleg figyelünk, és talán ez is egy kulcs. Ugye az öröm az emlékezés kérdése, és nem csak új élményekről szól, hanem arról is, hogy visszatalálunk valamihez, amit gyerekként ösztönösen tudtunk, hogy milyen jó mezítláb rohangálni, hogy milyen nagy csoda, amikor egy hangya végigmászik a karunkon és csiklandozza, hogy milyen nagy öröm nevetni valamin, amin a felnőtt világ már régen nem nevet, amit már nem tart fontosnak. De hát hogyan emlékezzünk vissza az örömre egy olyan világban, ahol mindenki siet, ahol elnyomják egymást az emberek, követelnek, elvárnak, teljesítmény van, meg hajtanak minket. Hát úgy, hogy megállunk. Úgy, hogy megállunk. Fogjuk és hagyjuk, hogy az egész rohanjon mellettünk. Mi pedig megállunk. Nem örökre, csak legalább pillanatokra, percekre, egy kicsit megérkezni, egy kicsit észrevenni. És lehet ez az első lépés. És lehet, hogy most téged is öröm vesz körül. Csak eddig nem láttad, és nem vetted észre. Amikor ez az epizód megjelenik, ahogy mondtam, én Balin vagyok. Két különleges csoportom is van 2025 őszén itt az Istenek szigetén. Nagyon szép mély folyamatokkal, és a két csoport között, sok-sok év után először, két teljes heti családi vakációt tartunk a férjemmel, Dénessel, és a gyerekeinkkel. Ma lett 6 éves ez a csatorna. 6 évvel ezelőtt 2019. októberének első szerdáján jelent meg az első adásom, nézőpontváltás témában. Akkor még nem sejtettem, hogy hova vezet ez az út, de hittem benne, hogy valami jó lesz ebből, mert lelkesített és éreztem benne az energiát, és most már 259 epizódnál járunk, meg annyi történetet sikerült át beszélgetnünk egymással, meg annyi tanítás, gondolat és kapcsolódás is született. Nagyon sok kedves hallgatómmal, talán veled is találkoztam már személyesen. Nagyon sokakból tanítványok lettek, elvonulás résztvevők, utastársak Balira, vagy csak egyszerűen az önismeret útján. Ez a 6 év hatalmas ajándék számomra. Veszek egy mély levegőt. Jaj, de hogy el tudok én érzékenyülni, és köszönöm, hogy ennek te is a része vagy. Nagyon köszönöm, hogyha hallgatsz, hogyha visszajelzel, ha megosztasz velem egy-egy gondolatot, vagy megosztod az epizódokat akár a felületeiden, hogy mások is hozzáférjenek, és köszönöm, hogy együtt gondolkodsz velem. Nagy öröm, hogy ez a podcast csatorna tovább él a könyvemben is, az első könyvemben, az Ébresztőben, ami 40 átdolgozott epizódot tartalmaz, és ez egy önismereti folyamattá alakított verzió. Ha az Ébresztő érdekel, akkor a tomeknoemi.hu oldalon beleolvashatsz, és ha szeretnéd, akkor azon keresztül hozzá is juthatsz. És egyelőre ugyan még nem szeretnék további részleteket elárulni, de egy újabb projekten is dolgozom éppen. A többi információval majd novemberben jövök, miután hazaértem Baliról. Köszönöm szépen, hogy neked és érted is készülhetett ez, és ezzel együtt már 259 Örömvilág Podcast epizód. Nagyon sok szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.